Bátor Botond, pálos szerzetes gondolatai következnek az életgyónásról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Ebben a nagybőti időszakban szeretnék a gyónásról beszélni. Mindenki számára elkerülhetetlen, hogy szembenézzen magával. Ebben nagy segítségünkre van a Szent Gyónás. Ami persze leginkább azért olyan nehéz, mert a hitünk által kell tekintenünk erre a szentségre, ami azt jelenti, hogy csak így tudjuk észrevenni benne azt a felszabadító tényt, hogy Jézus Krisztus van jelen minden egyes Szent Gyónásban. Ő az, aki feloldoz, ő az, aki megbocsátja bűneinket. A Szent Gyónás a teremtésnek a része, hiszen Isten ilyenkor újjáteremt bennünket, és amikor megkapjuk a feloldozást, olyan tiszták leszünk, mint amikor majd belépünk a mennyországba. Bűneink felismerése szorosan összefügg Isten megismerésének folyamatával. A sivatagi atya, Szent Makários így fogalmaz erről. Az ember főleg akkor kezd bánkódni hanyagsága idején elkövetett vétkei fölött, amikor már kezdi megismerni önmagát, teremtő Istenét, és rájön, miért teremtette őt az Isten. Mindeközben arra is rádöbbenünk, hogy a rossz nem más, mint a jó hiánya, ahogy ezt Evagrios Ponticus megfogalmazta. A tulajdonképpeni rossz nem lényeg, hanem a jó hiánya, amint a sötétség sem más, mint a fény megszűnése. Amikor tehát a bűn, vagyis a rossz terheli az életemet, akkor egyfajta hiányt érzek. Nem mindig tudatos ez. Ilyenkor sokszor keresünk valamilyen pótlékot, leginkább mások vádolását, az életért, az életben található visszásságokért, a bennünket ért nehézségekért, és így tovább. Thomas Merton, nagy gondolkodó, szerzetes, így fogalmazza meg ezt. A bűnben nincs semmi pozitív hatalom, csak tagadás, csak megsemmisítés. Talán éppen azért olyan pusztító, mivel a bűn semmi, és ahol bűn van, ott nem marad semmi, csupán erkölcsi űr. Igen, mennyire igaz ez? Isten viszont éppen azért szeretne belépni életünkbe a bűnbocsánat által, hogy felszabadítson ettől a nyomasztó érzéstől, megtapasztalva megbocsátó szeretetét, tudjunk mi is megbocsátani magunknak, és ezáltal persze jobban meg fogunk tudni bocsátani másoknak is. Szent Ágoston ennek a felszabadító igazságnak a mélységét így fogalmazta meg. Szent Atyám, meg tudtalak bántani a saját erőmből, megengesztelni már nem tudtalak. Istenem, szeretett fiad lett a segítőm, amikor magára vette emberi természetemet, hogy meggyógyítsa gyöngeségemet, hogy ahonnét megbántás oka keletkezett, ugyanazzal mutassa be neked a dicsőítő áldozatot, és engem azzal engeszteljen ki kegyességeddel, hogy jobbodon ülve állandóan emlékeztessen arra, hogy természetemnek részesévé lett. Íme az én reményem, íme az én bizodalmam. Mindezek figyelembe vételével még egy nagyon fontos dologra oda kell figyelnünk. Mégpedig arra, hogy a sátán azt akarja, hogy ne tudjunk szembenézni magunkkal. Másokat vádoljunk, s végül önmagunkat is elmarasztaljuk oly mértékben, hogy ezzel elzárjuk szabadságunk elől az utat. Szent II. János Pál pápát idézte egyik lelki gyakorlat vezetőnk, aki a következőt mondta, amikor rendi közösségünknek tartotta a lelki gyakorlatot. A sátán, az ördög, a gonosz, a mi vádlónk. Éjjel-nappal Isten színe elé hordja a hibáinkat, és mondja, nézd az embereket, milyenek is azok valójában, hogyan viselkednek, mennyire eltávolodtak attól, amit te akarsz, mennyire eltávolodtak akaratottól, mennyire eltávolodtak tőled az atyától. Abban a pillanatban, amikor Szent Gyónáshoz járulunk, és ott a pap előtt vádoljuk magunkat, kiragadjuk a vádat a sátán szájából, kifogjuk a szelet a sátán vitorlájából. Abban a pillanatban, amikor önmagunkat vádoljuk, győzünk a gonosz ellenség fölött, és kicsorbítjuk vádjának élét. Amikor valaki nagyon régen gyont, talán az egyik legnagyobb akadálya bezárkózás. Nagyon fontos a nyitottság. Amikor gyónunk, beismerjük bűneinket, olyanok vagyunk, mint a virág, amely kinyílik. Persze ezzel azt is megkockáztatja, hogy rászállnak a bogarak, vagy adott esetben akár le is téphetik. Sokszor jobb ki sem nyílni, mert akkor nem piszkálnak. Igen ám, de a virágnak nem az a küldetése, hogy ne nyíljon ki. Minden megnyílás sebezhetőséggel jár együtt. De csak azt tud szeretni, aki vállalja a sebezhetőséget. Lengyelországban történt egy nagyvárosban, amikor Szent II. János Pál pápa 2005. április 2-án meghalt, egy középkorú férfi ment be a gyóntatószékbe, akinek, ahogy az atya humorosan megjegyezte, az arcára volt írva mind a 7 főbűn. Mint oly sokan mások, ő is megrendült a pápa halálán, és gyónni akart. Így kezdte. Atya, kérem, most hallottam, hogy a pápa meghalt. Tudom. Szeretnék gyónni. Jó ötlet. Akkor meg kell gyónni minden bűnömet? Mindent meg kell tennie érte. Általánosságban vagy részletesen? Ránézett az atya, és ezt válaszolta. Részletesen. Kérem, döntsön a részletes gyónás mellett. És ahogy ez az ember meggyont, ahogy kinyílt, az csodálatos volt. Fontos, hogy megnyíljunk, hogy ezáltal mindent ki tudjunk dobni magunkból. És nagyon fontos, hogy Istenre tekintsünk. Emlékezzünk arra a történetre az Ószövetségben, a pusztai vándorlás idején, amikor még mérges kígyók voltak a táborban. Isten ekkor arra utasította Mózest, hogy egy póznára tegyen fel egy rézkígyót, és aki arra felnéz, az megmenekül. Ez nagyon nehéz dolog volt, mert volt már, akit megmart a kígyó, de volt, akit még nem. De föl kellett nézni a póznára. Nézzünk csak egy hasonlatot, hogy milyen lehetett ez. Képzeljük el, hogy bent ülünk a szobában, és nézzük a tévét. Lehet, hogy olyanok vagyunk, hogy félünk a bogaraktól, és akkor egy nagy bogár végigmegy a szobában. Hát bizony, azt fogod nézni, és nem a tévét. A bogárral leszel elfoglalva. Na most képzeljük el, ott vannak a kígyók a homokban, a sátorban, pokrócban, és Isten azt mondja, hogy ne azt nézd, hogy hol van a kígyó, hanem a magasba fölemelt rézkígyót nézd. Jó magasra, fel, föl a fejjel, és aki ránéz, megmenekül. És odalent a kígyó nem fog ártani neked. Mennyire érdekes hasonlat. Az emberek mennek gyónni, de nem Jézusra néznek, hanem a kígyót nézik, a mérges kígyót. Így szólnak. Vétettem a tisztaság ellen, pornográfiát néztem, lefeküdtem a barátnőmmel, beszekedtem az anyámmal, csaltam, hazudtam. De tudod, hogy Jézus meghalt érted a kereszten? Kérdezhetjük tőle. És drága szent vérével mosta meg a bűneidet? Tudom, ja igen, még ittam is. Sajnálod? Sajnálom. De Jézus minden bűnödet megbocsátja. De hát, hogy ittam, atyám. Jézus megbocsát neked, tudod? Ne nézz a saját tükrödbe, hanem Krisztus arcába néz. Ő a legjobb tükör. Nincs más. Azért járnak olyan sokan pszichológushoz, mert nem hiszik el, hogy Jézus arcába kell nézni, a legtisztább tükörbe. Állandóan elemezzük magunkat. Én, nekem, velem, értem, tőlem, és így tovább. Jézus arcába kell nézni. Aki régóta gyont, ez legyen számára egy mozgatórugó. Amellett, hogy persze felkészül, de tudd, Jézus arcába nézel, amikor Szent Jónáshoz járulsz. Az emberek soha nem mondják, hogy Atya, kérem, Krisztusnak gondja van. Azt mondják, hogy nekem van gondom. Én, nekem, velem, nálam. Kígyó, kígyó, kígyó. Jézus nem látják. Amikor valaki kórházban van, akkor megfigyelhetjük, az emberek hogyan néznek az orvosra. Bejön a kórterembe, megnézi a korlapot, esetleg letolja a szemüveget, és így tovább. Az emberek nézik, hogy mit tudnak kiolvasni az orvos arcából. Amikor kimegy, akkor elkezdik elemezni az orvost. Mosolygott. Másik azt mondja, nem, csak vigyorgott. Nem, dehogy. Amikor az én korlapomat nézte, akkor elmosolyodott. Mikor látta a székleten eredményét, láttam, hogy mosolygott. Vagy amikor nézte a korlapomat, akkor nagyon elszomorodott. Biztos rákos vagyok. Miből gondolod? Kérdezi a másik. Mert elszomorodott az arca. Megnézzük, hogy mi lesz holnap. Van remény, mert volt valami különös öröm az arcán. Így elemzik az orvost sokszor a betegek. Néztél már Jézus arcába? Mondjuk egy ikonon, hogy az irgalmas Jézus képen. Láttad az arcán a reménységet, a te reménységedet. Hiába nézed a korlapot, az csak az orvos érti, a professzor, az osztályvezető. Te nézd az ő arcát, Jézus arcát, abból tudod meg, hogy mit kell tenned. Ne nézd a kígyót. Igazán ez a legmélyebb mozgatórugója annak, amikor a Szent Jónásban oda térdelünk az Úr elé. Az ő arcát nézd, aki szeretettel, bizalommal teli tekintettel néz rád. Itt van az élet gyónás, ami elsősorban nem azoknak szól, akik már nagyon rég gyóntak. Korábbi érvényes gyónásoknak egy összefoglaló megismétlése. Esetleg még azt is lehetne mondani, hogy talán akkor kötelező, hogyha a korábbi gyónások feledékenység miatt hiányosak voltak. De általában életfordulókon, például esküvő, szerzetbe vagy szemináriumba lépés, lelki gyakorlatok alkalmával szokott ez történni, ekkor tanácsos végezni. A szentségi életet élő ember esetében a Szent Jónás igazában az egész életet átfogó gyónás. Tehát az élet gyónásban nem csak az utolsó gyónás óta eltelt időt gondoljuk át, gyónjuk meg, hanem ebben újból áttekintjük egész életünket. A lelki életben mindenkinek el kellene jutni az alapvető választásig. Sokat írt erről Szent II. János Pál pápa az igazság ragyogása kezdetű enciklikájában. Egyes választások, döntések akkora jelentőségűek, hogy egy-egy ember egész életének formát adnak, mint egy bölcsőjé válnak a többi mindennapos választásnak. Ilyenkor az ember teljesen szabadon, önként Istennek ajánlja magát. Beállítja magát a jó, az igazság, vagyis az Isten elé. Tehát lehet az élet gyónásnak is az egyik oka. Aztán a másik oka az is lehet, hogy ráébred, hogy bizonytalan, nem egészen őszinte, igazi bánat nélküli gyónások nyugtalanítják. Tiszta lappal szeretne indulni. Az új élethelyzet, például házasság, vagy új foglalkozás, vagy éppen szerzetesi vagy papi életnek a választása, ez is indítatás jelenthet a múlttal való leszámoláshoz. Vagy például az öregség, súlyos betegség, egy komoly operáció, olyan pillanatok, melyek az élet végének közelségét jelzik, hogy előbb-utóbb számot kell adni Istennek, meg kell állni trónusa előtt. Ez is oka lehet a vágynak, szeretnénk életgyónást végezni. Természetesen egy ilyen életgyónásra alaposan fel kell készülni. Néhány szempontot vehetünk figyelembe, honnan, hová jutottam lelki síkon, értelmi vonalon, érzelmi vonalon, melyek az ismétlődő bűneim, amelyek rávilágítanak vérmérsékletemre, egyéniségem gyenge pontjaira, mit hoztam létre, mivel szoktak vádolni, mi miatt kell újból és újból szégyenkeznem, mit használtam, illetve ártottam közösségemnek, családomnak, településemnek, egyházközségemnek. Mit csinálnék egészen másként, mint ahogy tettem? Hol van az a pont, mikor jóra vagy rosszra eldöntöttem sorsomat, lelkemet, amit szinte lehetetlen visszaforgatni? Mikor tűnt ki életemből az igazi krisztusi jellem, és mikor bújt ki belőlem a sátán? Tudnunk kell persze, hogy keresztény életünk egy folyamatos megtérés, fejlődés, a feltámadás életteljessége felé. Az igazi életgyónáshoz azt hiszem feltétlenül szükséges a bűntől való elemilyen erős, mindent felkavaró vágy, hogy megszabaduljunk tőle. Nagyon jó, hogyha valaki életgyónást végez, akkor mindezt fölírja, följegyezze a gondolatait. Jó, át kell gondolni, szabad időt kell szánni rá, hogy ezt átgondolhassuk, nem lehet elkapkodni. És hát persze nyilván a lelki atya is fontos, hogy türelmes tudjon lenni, megértő, aki végig hallgat bennünket. És hát persze a hit. Hinnünk kell, hogy a bűn rossz, Isten káromló, és ugyanakkor hinnünk kell, hogy a gyónás végén a feloldozás által eloszlik mindaz, ami sötétté tette az életünket, és helyébe Istennel lépünk szövetségbe. Tehát nagy dolog az életgyónás. Nagyon fontos még a gyónással kapcsolatosan egy-két dolgot tisztáznunk. Az egyik, hogy a Szent Jónásban a gyónási titok az abszolút. A pap senkivel sem osztja meg a gyónási titkot. Arról sem beszélhet, hogy ki volt gyóni és ki nem. Sokan voltak papok, akik a gyónási titok vértanúi lettek. Inkább az életüket adták, semmint elárulják, amit a bűnbánom módott. Persze ez a titoktartás a hívőkre is érvényes, akik valami miatt meghallják a gyóntatószékből esetlegesen kiszűrődő szavakat. Tehát ezért fontos, hogy kellő távolságra legyünk mindig a gyóntatószéktől. Amikor a pap elmondja a feloldozás szavait, a bűnök meg vannak bocsátva. Ebben ne kételkedjünk. Ez tény, és ez nem múlik az érzéseinken, hogy megbocsátva érzük-e őket, vagy sem. Nagyon fontos tudnunk, hogy Jézus az, aki megbocsát nekünk minden egyes szentgyónásban. Az egyház Jézus teste, és ebből következik, hogy az egyház Jézus tevékenységét folytatja. Ő megbocsátotta a bűnöket, és hatalmat adott az apostolainak, hogy ugyanígy tegyenek az ő nevében. A papa szenteléskor kapja meg ezt a hatalmat az apostolok utódain a püspökön keresztül. Aztán a gyónásnál fontos a jó lelkiismeret vizsgálat. Nem csak az életgyónásnál, ahogy korábban említettem, hanem minden gyónásnál. Főleg akkor, hogyha már rég gyóntunk. Nagyon sok olyan lelki tükör van, az interneten keresztül már nagyon sokat találunk, amelyek segítenek abban, hogy megfelelőképpen tudjunk felkészülni a gyónásra. Hát bizony előfordul, papként sokszor megtapasztalom, hogy mások bűnét szokták meggyónni. Saját dolgoddal törődj. Nem azért jöttél, hogy a papnak a férjed, az anyósod, a szomszédod, munkatársad, vagy bárki másnak a bűnét gyond meg. És persze nem is azért megyünk a gyóntatószékbe, a saját jóságunkról beszéljünk. És persze nem is az a fontos a gyónásnál, hogy a bocsánatos bűnöket részletesen ecseteljük azoknak körülményeit, azzal kapcsolatos érzéseinket lefessük különbözőképpen. Tehát igyekezzünk, ha mélyen is gyónunk, de tárgyilagosnak lenni, és a felesleges ilyen költői leírásokat próbáljuk meg megelőzni. Soha nem lasszunk el a szent gyónás előtt imádkozni. Főleg, hogyha már nagyon rég gyóntunk, akkor előtte imádkozzunk, kérjük a Szent Lelket, hogy ő adjon nekünk igazi erőt, őszinteséget, hogy ez a lélek az Úr Jézusnak a lelke, vezessen és irányítson bennünket. A lélek juttasson eszünkbe minden bűnt, amit meg kell vallanunk. Csodálatos, hogy az Úr miként képes megnyitni az emlékezetet és felszínre hozni akár még elfelejtett bűnöket is. Sokszor megéljük, hogy valamit meggyóntunk, és mégsem tudjuk elfelejteni. A rossz dolgok történtek a múltban, a sebeket hordozunk, bizony mások bűneit nem gyónhatjuk meg, de saját reakcióinkat annál inkább. Meg kell tudnunk bocsátani. És bizony vannak olyan sebek, amelyeket egy életen keresztül hordozunk. Meg kell tanulni ezzel együtt élni. Kedves testvérek, befejezésül szeretném megosztani Charles de Foucault-nak az életéből, mint egy nagy megtérőnek a bűn megbocsátásának a tanúságtételét. Marokkónak első kutatója, a Tuareg szótár megszerkesztője, a Francia Földrajzi Társaság kitüntetettjét, nagyon sokszor őt így ismerik, 1916-ban halt meg. Ez a különös életutat bejárt ember azonban mindenek előtt az újkori kereszténység nagy alakja. Először úgy ismerjük meg, mint gazdag francia család könnyelmű, pénzszóró sarját, mint katonatisztet, akit kicsapongó élete miatt megfosztottak rangjától. Később mégis úgy jelenik meg, mint aki veszélyt nem ismer, és kitűnik a legkeményebb harcokban. Majd felfedező utazóként találkozunk vele Marokkó életveszélyes tájain, állöltözetben. Ezután éri a kitüntetés, és válik, mint felfedező, híres emberré. És ezután még mindig nem tudja, hogy miért is él. Kérdések és kétségbeesés közepette vívódik. És ekkor szinte véletlenül, idézőjelben, belebotlik egy gyóntatószékbe. Volt ugyan első áldozó, és így persze első gyónó, de gyermeki hitét rég elvesztette, és most újra gyónik. Ezután ezt írja a naplójába. Nem tehetek mást, mint hogy egészen Istenért éljek. Isten végtelenül nagy. Hosszú keresés után pap lesz. Egész életében, annak külsőségeiben is, a szolgáló szegény Krisztust akarja követni, életpéldája halála után új szerzetes rendet hív életre, amely azóta elterjedt mind az öt világ részen, a Jézus kis testvérei. Csak gondoljunk abba bele, mi történik abban az ezernyi és milliónyi gyónásban, amelyekről a világ nem tud semmit, de amelyekből emberek ezrei indultak el új életre. Mennyien gyóntak, Rákóczi, Széchenyi, Babics vagy akár Radnóti, Mozart, Liszt. Mit tud adni a gyónás azoknak az embereknek, akik nem csak húsvéti szokásból térdelnek le egy-egy pap előtt? Kedves testvérek, a gyónás, látjuk, mennyire fontos. Készüljünk föl rá. Aki rég volt gyónni, a korábbiakat figyelembe véve, talán még arra is figyeljen, hogy a gyónásnak a menetét szintén az interneten megtalálja, újból nézze át. Egészen biztos, hogy a gyóntató pap nem fog ebbe belekötni, inkább saját magunk számára jelent ez biztonságot. Akár még vihetjük magunkkal is, egy papírlapra összehajtogatva, amit aztán ott kinyitunk, és annak alapján végezzük. Most nagybőt idején a Szent Gyónás különösképpen is fontos küldetésünk, lehetőségünk, hogy találkozzunk Jézussal, nem ulasszuk el. Ebben segítsen bennünket az irgalmas Isten. Kedves testvérek, a gyónásról szóló gondolataimat osztottam meg a kedves hallgatókkal. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bátor Botond pálos szerzetes gondolatait hallhatták az életgyónásról.